Kedves gyerekek, Jézusnak egy mondását nem tudom, ismeritek-e, valószínű, hogy hallottátok, nagyon könnyű megtanulni. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Hát nem tudom, hogyha megkérdeznénk a szüleiteket, meg akik ismernek jól benneteket, ti vajon szelíd gyerekek vagytok-e? És meg tudnátok-e mondani nekem, hogy milyen a szelíd gyerek? A szelíd gyerek az olyan, akit nem lehet veszekedésre bírni. És erre gyerekek is nagyon hajlamosak, sajnos még testvérek is tudnak egymással veszekedni, ami a legfájdalmasabb, ha testvérek veszekednek egymással, meg lehet osztálytársak között. És én nagyon szeretném, ha Jézus szavát megszívlelnétek, és szelíd gyerekek lennétek. És milyen a szelíd viselkedés, mikor valaki, ahogy szokták mondani, provokálni akar, mindenképpen azt akarja, hogy legyen egy vita, egy veszekedés, netán még verekedés is. Elmondok nektek ezzel kapcsolatban egy kis történetet. Én is a napokban olvastam, hogy mikor Ellen White már idős volt, és nem tudott gyalogolni, mert különben szeretett gyalogolni, akkor úgy akkoriban még tudjátok, nem autón közlekedtek, ilyen lovas kocsin sétálni ment, sétál kocsizásra vitték, és ugye a sétakocsi az nem megy gyorsan, lassan, és azt vették észre, hogy ott előttük egy bizonyos távolságban egy rendkívül kedves, helyes, szeretetre méltó kiskutya játszadozik, és úgy lassítottak és gyönyörködtek ebben a kiskutyában. Egyszer csak egy ijesztő dolog történt, egy hatalmas, de tényleg rendkívül nagy termetű kutya jött, és tudjátok, hogy a kutyák hogy ingerlik egymást. Hát ez a kutya is csaholt, rettentő, harciosan viselkedett, és hát olyan, mi lesz ezzel a kis kutyával? Ők megállították a kocsit, hogyha kell, majd közbelépjenek, hogyha ez a hatalmas nagy kutya neki megy ennek a helyes kiskutyának. De a kiskutya persze látta ennek a nagynak a közeledését, és képzeljétek el, hogy hogy viselkedett. Lelapult a földre egészen, a feje lejjebb volt, mint a hátulja, a füle is leért a földre, milyen jó nagyfülű kutya volt, és így lelapult. És közeledett a nagykutya, hát ő harcra készült. És annyira zavarba jött, hogy ez a kiskutya csak ott fekszik alázatosan, és semmiféle harci készséget nem mutat, hogy zavarába úgy szépen átlépett fölötte. Olyan nagy kutya volt, hogy szépen átsétált fölötte. Aztán, akkor a kiskutya egy darabig még ott lapult, akkor látta, hogy bizonyos távolságban van a nagy kutya, akkor figyelte kicsit hátra, egyszer-kétszer, amilyen gyorsan csak tudott, elinalt. De nem lehetett vele veszekedni. Nem lehetett vele harcolni. Mert ő csak szépen lelapult a földre, csendben jelezte, hogy én nem harcolok. Na hát, én ettől a kiskutyától tanulni lehet. Még Ellen White is följegyezte a naplójába. Azt írta, kevesebb háború és harc lenne, ha olyan okosan viselkednének az emberek, mint ez a kiskutya. Hogy hiába jött a nagy harcias ellenfél, ő csak szép csöndben lelapult a földre, meg se szólalt, amíg el nem távozott. És szeretném, ha ti is ilyen szelíd gyerekek lennétek, akiket nem lehet veszekedésbe, még kevésbé verekedésbe belevinni, hanem szelídséggel válaszoltok, hogyha valaki goromba és mindenáron vitatkozni akar. Akkor mondjátok csak kórusba velem együtt az igét. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Vehettek a helyetekre, jó? Kedves gyülekezet, nyissuk fel Bibliánkat, és olvassuk a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 9. versét. Tehát Timóteushoz írt első levél 3. fejezetéből a 9. verset fogom idézni. Egy rövid mondat az egész, így hangzik. Akiknél megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Tehát ez a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 9. versében található. Kikről mondja ezt az apostol? Ugye a munkatársának, Timóteusnak írta a levelet, és meghagyta neki, hogy mindenütt szervezze meg a gyülekezeteket, ahol ő az evangéliumot hirdette, és érdeklődés támadt, és ezt az útbaigazítást a gyülekezeti tisztviselőkre vonatkozóan írta, hogy olyanokat választatok gyülekezetvezetőnek, gyülekezeti tisztviselőnek, akiknél megvan a hit titka a tiszta lelkiismerettel. Az apostoli korban ez nem tűnt magas mércének, mert máshogy is olvassuk a Bibliában, például mikor diakónusokat választottak, akkor azt mondták, hogy olyanok legyenek, akik hittel és szent lélekkel teljesek. Ugye érzitek, hogy ez a párja, akiknél megvan a hit titka, ezt a lelkiismerettel, olyanokat választanak, akik hittel és szent lélekkel teljesek. Azt mondhatom azonban, hogy az emberi történelem végidejében ez nem csak a gyülekezeti tisztviselékre vonatkozó mérce, mert számos igehelyet sorolhatnék, ahol az írás arról szól, hogy a legmagasabb szintet kell elérni hitben, Istenfélelemben azoknak, akik átélik az emberi történelme legkritikusabb idejét, és akik Krisztus szabadítását elnyerik az ő visszajövetelekor. A sok ige közül, amit idézhetnék, én csak egyetlen egyet szeretnék idézni. Péter apostol 2. levele 3. fejezetéből. Péter apostol 2. levele 3. fejezetéből, így olvasok néhány Biblia verset, a 10. verstől olvasom a 14-ig. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Azt hiszem, mindnyájan halljuk, szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben, hogy milyen magas mérce ez. És mivel ezt mindnyájunknak úgy kell tekinteni, mint hogy ezt a szintet el kell érnünk, hogy nálunk is megvan a hit titka a tiszta lelkiismerettel, ezért tegyünk fel 3 kérdést ezzel az igével kapcsolatban. Az egyik az, hogy mi az, hogy a hit titka? Fölfigyeltünk már erre a kifejezésre, és gondolkoztunk róla, hogy mit jelenthet ez, hogy a hit titka. A második kérdés, amit tegyünk fel, hogy miért van összekötve a hit titka a tiszta lelkiismerettel. És a harmadik kérdés pedig az, hogy mi a tiszta lelkiismeret. Próbáljuk ezeket a kérdéseket átgondolni. Ugye amikor a hit titka kifejezéssel találkozunk, ami tényleg nagyon speciális itt ezen a helyen az igében, akkor itt az Új Szövetségben a misztérion szó szerepel, a hitnek a misztérionja, ami ez a kifejezés, ez arra utal, hogy valami nem azért titok, mert el van rejtve, hanem azért titok, mert olyan magas rendű, hogy az ember nem tudja teljesen felfogni. És itt a hitnek egy olyan megnyilatkozásáról szól, ami olyan magas rendű megnyilatkozása a hitnek, olyan csodálatos pillanata a hitnek, amit az ember teljesen fel sem tud fogni, amikor együtt van mindaz, amire az Isten, és itt a lényeg, azonnal és akár természet feletti hatalom megnyilatkozásával válaszol. Ugye Jézus is a hitnek erről a titkáról beszélt, amikor azt mondta, hogy ha annyi hitetek lenne, mint ez a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy szakadj ki tövestől is, menj a tengerbe. Én nem tudom, titeket nem foglalkoztat ez az ige, én nagyon sokat törtem a fejemet rajta, mert hát ugye mindjárt azt mondjuk, hát mi mindjárt hiszünk, nem, hát hívők vagyunk, de azért nekünk nem mozdulnak ki a hegyek a helyükből, akkor, és Jézus pedig azt mondta, ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármag. Ugye itt Jézus arra utalt, hogy a hitnek fokozatai vannak. És értékes egy olyan hit is, amikor valaki nagyon meg van győződve az ige igazságáról, és, de ez a hitnek egy fokozata, de ez még nem a teljes hit. És a hitnek van egy olyan foka, amiből, ha csak egy mustármagnyi, mondhatnám így is, ha csak egy pillanatra felvillan is ez a hit, ez a teljes hit, az Isten azonnal és akár természet feletti hatalom megnyilatkozásával cselekszik. És megkérdezem, hogy kívánatos nekünk az ilyen hit? Volna szükségünk rá? A magunk nyomorúságaiba, vagy mások nyomorúságain, hogy tudjunk segíteni? Mert ez sokszor kérdezzük, hogy hát miért nem történnek ma csodák is? Ugye sejti, gondolom mindenki, hogy Jézus szimbolikusan mondta ezt, hogy azt mondanátok a hegynek, hogy szakadj ki tövestől, és menj a tengerbe, mert az Isten, hogy így mondjam, ilyen lárpurlár csodákat soha nem szokott cselekedni, nem őrá jellemző ez, hanem ez szimbólum. De ha arra gondolunk, hogy számtalanszor állunk szembe olyan bajokkal, olyan nehézségekkel, olyan emberileg megoldhatatlan helyzetekkel, hogy azt mondjuk, ha ez megoldódna, az olyan lenne, mint egy hegy kimozdulna a hegyéből. Mert emberileg annyira lehetetlennek és megoldhatatlannak látjuk a dolgot. Akkor megkérdezem, jó nekünk megtanulni a hit titkát? Mert ha a hit titka megvan, ha a hitnek erre a magaslatára jut az ember, ha csak egy pillanatra is, egy mustárnyagnyi is ebből a teljes, ebből a valódi hitből megnyilatkozik, akkor az Isten azonnal cselekszik, és csodálatosan cselekszik. És szeretnék itt utalni arra, hogy a Bibliában ilyet olvasunk, hogy, és szeretném is ezt idézni a zsidókhoz írt levélből, ott mindig a hitnek erről a fokáról van szó, amikor azt írja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetben, mi mindent történt emberek életében, amikor egy mustárgy magnyi is ebből a teljes hitből, ebből a valódi hitből, a hit titkából megnyilatkozott. Így olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 33. verstől. Beszél a régiekről, és összegezve ezt mondja, akik hitáltal országokat győztek le. Igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűz erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborát, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat, és így tovább. Nekem kívánatos, hogy ezt a hit titkát megismerjük, amire ilyen hatalmas dolgok történtek a múltban is, és történhetnek ma is. Péter apostol első levelében olvassuk, hogy ezt ajánlja a gyülekezeteknek, így fejezi ki a hitbeli kívánságát, hogy a hiti hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűz által megpróbált aranynál. Hát ez az a kincs, ami a legtöbbet ér, hogyha ha ilyen hitre eljutunk. Eszembe jut erről az ígéről, hogy mikor gazdasági válság van, akkor az emberek lázasan veszik az aranyat, mondván, hogy az nem veszít az értékéből. De összekapcsolhatjuk ezzel azt az ígét, amit Ézsaiás könyve második fejezetében olvasunk, hogy az utolsó időben majd az emberek odadobják arany és ezüst bálványaikat a vakondokoknak és a denevéreknek. Nem lesz semmi értéke az aranynak sem. De egynek lesz értéke, aki ezzel a tűzben megpróbált aranyjal, ezzel a valódi hittel rendelkezik, csak ez marad az érték. És nekünk ezt a hitet megszerezni, ez az, amire óriási szükségünk van. Szeretném úgy összefoglalni, hogy a Szentírásból mit érthetünk meg, hogy milyen elemei vannak annak a legmagasabb rendű hitnek, annak a teljes hitnek, ami mikor felvillan, megnyilatkozik, Isten cselekszik. Úgy próbáljuk az írás alapján összegyűjteni, és a következőket mondhatjuk. amikor az ember abszolút látja az Istennek a nagyságát, a mindenható hatalma mellett az erkölcsi tökéletességét, teljesen elevenem van a lelkében, hogy ki ő. Ugyanakkor emellett teljesen maga, látja a maga semmi voltát, a maga méltatlanságát. És annak ellenére, hogy ezt az óriási különbséget látja Isten között és önmaga között, megragadja az Istennek az irgalmasságát, és egyedül az Isten irgalmasságára építve kéri az Istennek a segítségét, és kételj árnyéka nélkül bízik abban, hogy ez megérkezik. És ugyanakkor benne van már is a hálának, az önátadásnak az elkötelezettsége, hogy ő Istennek erre a kegyelmére, erre a megmentő szabadítására az teljes élete, teljes lénye odaadásával akar válaszolni. Még egyszer elismételem, mert ez olyan fontos, amikor teljesít van, amikor az ember eljut a hit pillanatához, az abszolút hitnek a pillanatához, akkor ezek az elemek vannak együtt. Teljesen látja az Isten nagyságát, az ő teremtő mindenható hatalmában, végére láthatatlan bölcsességében, erkölcsi tökéletességében, ezzel összehasonlítva látja a maga semmi és nagyon méltatlan voltát, és mégis az Isten irgalmasságát megragadja, és kéri őt, és kételj árnyéka nélkül hiszi, hogy Isten cselekszik, és már is benne van a hálás önátadásnak a készsége, az elkötelezettség, hogy Uram, Te meghallgatsz, Uram, Te segítesz, én és mindenem a Tiéd. Ugye ezek azok a csodálatos pillanatok, mikor egy ember életében kialakulnak. Szeretnék egy bibliai példát bemutatni ehhez. Márk evangéliuma 5. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat. És Márk evangéliuma 5. fejezetében olvasom a 27. verstől az igét, tehát Márk evangéliuma 5. fejezetéből. Előzmény, ugye egy beteg asszonyról van szó, aki 12 éves súlyos beteg, ráadásul olyan betegsége van, amit a zsidók tisztátalanságnak tekintenek, és azt olvassuk, hogy minden vagyonát orvosokra költötte, de nem javult, hanem rosszabbul lett, és így olvasom a 27. verstől. Mikor Jézus felől hallott, a sokasságban hátulról kerülve illette annak ruháját. Megállok ennél a kis rövid bevezetésnél, mikor Jézus felől hallott. Ugye a bibliai leírások nagyon tömörek. Nem írja le, hogy mennyit hallott, mikor hallott, mi volt a tartalma annak hallott, de az egésznek az az alapja, hogy ő hallott Jézus felől. És ezek ébresztették benne a hitet. És azt mondja, akkor a sokaságban, mert ugye Jézus úton volt, és sokaság vette körül, hátulról kerülve illette annak ruháját, mert ezt mondta, ha csak a ruháit illethetem, is meggyógyulok. Nem azt mondta, talán meggyógyulok. Teljes bizonyossággal, ha csak ennyit teszek, meggyógyulok. És azonnal érezte, hogy meggyógyult, és így olvasom a 30. versben, Jézus pedig azonnal észrevévén magát, hogy isteni erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruháimat. És mondták néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, elébe borult, és elmondott neki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Ugye az kiderül ebből a leírásból, hogy ez egy nagyon szerény asszony volt. Meg se fordult a fejében, hogy ő arra méltó lenne, hogy ő oda megy Jézushoz, és személyesen kéri. Magát nagyon méltatlannak érez. Itt is azt, hogy félve, remegve jött elő, odaborult Jézus elé. De a kétely árnyéka nélkül hitte, hogy annak alapján, amit Jézusról hallott, ha csak a közelébe jut, ő meggyógyul. És azt olvassuk, hogy azonnal isteni erő áradt ki, és az asszony meggyógyult. És Jézus, hogy eloszlasson mindenféle babonát, hogy a fizikai érintése az ő ruhájának okozta volna a gyógyulást, kimondta, a te hited megtartott téged. mert abban az érintésben, ahogyan az asszonya Jézus köntöse szélét megérintette, az ő egész könyörgése, az ő egész hite, minden akkumulálódott. És azt mondta Jézus, a te hited megtartott téged. Ezeket nevezném a hit pillanatainak. Nagyon érdekes, hogy a Jézus életet című könyvben annak a fejezetnek a címe, ahol ennek az asszonynak az esetét tárgyalja, a hit érintése. Jó, ha megjegyezzük ezeket a kifejezéseket, a hit érintése, a hit pillanata, a teljes hit, a hit titka. Amikor Istennek az ereje hatalmasan és csodálatosan megnyilatkozik. Most az ünnepek alatt olvastam az evangélikus élet egyik számában egy nagyon megindító interjút. Ugye ebben az évben van 70. évfordulója annak, hogy ugye a második világháború végén a oroszok sokakat elvittek, német származásúakat, másokat meg csak úgy összefogtak, Málenki robotra, ahogy mondták, akik aztán ugye ezekből a szovjet munkatáborokból, vagy ha szerencsések voltak, és egyáltalán hazatértek, évek múlva jöttek vissza. És ezt az interjút egy evangélikus lelkésznek az özvegyével készítették. Hát ugye kiderült belőle, 17 éves volt, mikor elvitték, és ugye a 70 évet adjuk hozzá, tehát akkor ezek szerint jelenleg 87 éves az illető. És hát kérdezték ugye az ő tapasztalatairól, berényből vitték el, azért, mert édesanyjának német neve volt, német származásúnak nyilvánították, és ugye őket is vitték, és hát ő még csak 17 éves volt, és az volt az elf, hogy 18 éves kortól, és hát ő tiltakozott, és mondta, hogy ő még csak 17, nem baj, egészséges vagy, és hiába próbált menekülni, 17 évesen is elvitték. És leírja ugye az egészet, hogy zajlott, őt például szénbányába vitték dolgozni, levitték őket a szénbányába, megrakodott csilléket kellett tolni, napi 4 kilométert mentek oda a munkahelyre, a táborból 4 kilométert, vissza hóba, fagyba, mindenbe, naponta 2-szer kaptak enni, szinte teljesen értéktelen ennivalót, és tehát tényleg megrendítő szenvedésekről ír, és aztán, amikor felszínre került, ha lehet, még rosszabb volt, mert naponta 12 vagy még több teherautót kellett megrakni szénnel, amelyek sokszor fagyos szenet előbb szét kellett verni, és ezzel a legyengült testükkel ugye azt megrakodni ezeket a teherautókat. És a végén megkérdezi tőle a riporter, miután mindezt a drámát elmondja, hogy na is vannak-e még rémálmai, amikor visszajön neki a táborbeli élmények, és ő azt válaszolta, nem. Azt mondja, mikor én soha, azt mondja, mikor én hazajöttem a táborból, elmentem egy gyeresdiáson, én is emlékszem, akkor voltak ilyen hívő ébredési táborok, azt mondja, én ott földolgoztam ezt az egészet, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez a 2,5 év, amit én ott eltöltöttem, az én számomra Isten ajándéka volt. Az ember úgy meghökken, és akkor ő elmagyarázza. Azt mondja, megtanultam alkalmazkodni, megtanultam megelégedni azzal, amin van, és megtanultam hinni. És akkor elmondta azt, hogy a 2,5 év múlva annyira legyengült, hogy már mások próbálták fedezni egy ideig, és dolgozni helyette, de ez tilos volt, ezt sokáig folytatni nem lehet. És akkor nagyon érdekes volt nekem, hogy fogalmazott ez az idős asszony, azt mondta, hogy akkor úgy imádkoztam, ahogy azóta is csak ritkán tudtam. És azt mondtam Istennek, Istenem, te látod, nem megy tovább, segíts! De valahogy neki is olyan lehetett ez az imája, hogy ez a teljes hit akkumulálódott benne, és azonnal másnap jött egy parancs, hogy a mezőberényieket hazaviszik, hazamehetnek. Hát ez nem volt szokásos, hogy azt mondják, X helységből valók hazamennek. Micsoda furcsa dolog. De az ő imádságára egy ilyen különös dolog történt, a mezőberényiek hazamennek. és még egy évet húztak rá többiek. Azt írja, azt az évet én már nem éltem volna túl. És hazakerült. De nekem ez ütötte meg a fülemet, hogy akkor úgy imádkoztam, ahogy azóta is csak ritkán tudtam. És valóban azt látjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, mikor a Földön járt, ő olyan kapcsolatban volt az Atyával, hogy ez a teljes hit nála, hogy így mondjam, mindig megvolt, és ő bármikor tudta az Isten természet feletti hatalmának, erejének a megnyilatkozását kérni, és el is nyerte. Ugye emlékeztek rá, hogy hogyan imádkozott még Lázár sírjánál is. Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Tehát Jézusnak abszolút bizonyossága volt, ilyen összeköttetésben volt a mennyel. De azt mondhatjuk, hogy mi emberek, emberi természetünknél fogva, sajnos sokszor csak a végletes nehézségekben, a nagyon kritikus határmesdjéken vagyunk képesek ilyen hit érintésére. Akkor van ilyen hit pillanata a mi életünkben, amikor tudunk az Istenhez úgy kiáltani, hogy az ő természet feletti hatalma azonnal is teljes mértékben megnyilatkozik. De azt nem azt jelenti, hogy törvényszerű. Isten azt szeretné, hogy mi mindig olyan közel legyünk hozzá, és hogy így mondjam, olyan akadálymentes legyen a kapcsolat közte és köztünk, hogy mi tudjunk a hit érintésével az ő segítségért folyamodni, akár a magunk nyomorúságában, akár mások helyzete miatt. És szeretném itt rögtön összekapcsolni a másik kifejezéssel, mert ez nagyon érdekes, hogy ez így együtt van, akiknél megvan a hit titka a tiszta lelkiismerettel. Miért van ez ilyen szorosan összekapcsolva a tiszta lelkiismerettel? Nagyon könnyen rájövünk, ha felteszek egy kérdést. Amikor mi a Jóistentől kérünk valamit, még akár nagy ínségben is, és nagy szükségben is, miért vagyunk bizonytalanok, hogy megnyerjük-e? Miért nem merjük azt mondani a végén, hogy köszönöm, hogy meghallgattál? És miért nem hisszük a kételj árnyéka nélkül, hogy az Isten cselekedni fog? Hát, mert van a lelkiismeretünkben valami bizalmatlanság. Bizonytalanság helyesebben. Egy bizonytalanság van a lelkiismeretünkben. Hát, vajon Isten milyennek talál engem? Vajon, hát, én elvárhatom-e, vagy komolyan bízhatom-e, hogy engem meghallgat, és nekem segíteni fog? És ez miért van? Mert nincs napra készen a tiszta lelkiismeret bennünk. Mert bizonytalanság van a lelkiismeretünkben. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy igét olvasni. János első levele 3. fejezetéből idézem. János első levele 3. fejezetéből a 21. és a 22. verset idézem. Tehát első levél, 3. fejezet, 21-22. vers. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amelyek kedvesek előtte. Erről eszembe jut Jézusnak az a hitvallása, amit János Evangélium 8. fejezetének a 29. versében olvasunk. Jézus az élet minden helyzetében nyugodtan mondta, nem hagyott engem egyedül az Atya. Aki küldött engem, velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Nos, ez az, ami nálunk hiányzik, hogyha a szívünk bizonytalan, ha a szívünk vádol, nem tudunk ezzel a hit érintésével folyamodni Istenhez. És mi kell ahhoz, hogy tiszta lelkiismeretünk legyen? Sajnos mi nem tudjuk, vagy nagyon lassan és nagyon nehezen, sok küzdelem árán érjük el, hogy mindenkor azokat cselekedjük, amelyek néki kedvesek. De a Szentírásból azt értjük meg, hogy a tiszta lelkiismeretet elnyerhetjük a hűséges, folyamatos, valódi bűnrendezés által. Mert ez a hit általi megigazítás kegyelme. Amikor egy ember bocsánatot nyer, még ha akármi van is a háta mögött, akkor abban a pillanatban a szíve tiszta, és a lelkiismerete nem vádolja, és ha felkiált az Istenhez, azonnal megkapja a segítséget. Mondok nektek egy példát, nem tudom, emlékeztek rá az írásból, csak így szóban idézem fel, hogy Dávid ugye mekkora vétket követett el. És megmondta az Úr, hogy 4 annyit ad helyette. És a saját bűnének a következménye volt, mikor a fia Abszalom fellázadt ellene, és neki menekülni kellett Jeruzsálemből. Sem tudom, emlékeztek erre, hogy ahogy menekült Jeruzsálemből, megállt imádkozni útközben, és mert imádkozni, és mert segítséget kérni az Istentől, és mert tudta, hogy Isten megbocsátott, és ha rendezett a helyzete Istennél, ha hitáltal elnyerte a bűnbocsánatot, a megigazulást, akkor mer kérni az Istentől. És olyan érdekes, a Biblia azonnal megjelent Kúsai a barátja, akit megkért, hogy hiúsítsd meg Akhitófel tanácsát, ami a végveszedelmet jelentette volna. Azonnal meghallgatást nyert az imádsága, és ott volt a segítség, amire szüksége volt. Tehát nem csak az az ember, aki most mondjuk folyamatosan az Isten parancsolatait fedhetetlenül megtartotta, folyamodhat az Istenhez bűnbocsánat, folyamodhat az Istenhez segítségért, hanem az az ember is, aki bűnbocsánatot nyert. És ezért, ha azt akarjuk, hogy nekünk mindig akadálymentes utunk legyen Istenhez, hogy a hit érintésével segítségül hívhassuk őt, akár magunknak, akár mások javára, akkor ügyeljünk a tiszta lelkiismeretre. És az a kérdésem, hogy a tiszta lelkiismeret az mit jelent? A tiszta lelkiismeret az először is jelent folyamatos, hűséges önvizsgálatot. De nem abban az értelemben értem az önvizsgálatot, hogy a saját szemünkkel vizsgáljuk magunkat, mert az nagyon, nagyon labilis és nem igazán mélyreható, hanem úgy, ahogy éppen a hálaszöveg hangzott, hogy Istenhez folyamodunk, és azt mondjuk, vizsgálj meg engem, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Ugye ez a kérdés azt fejezi ki, hogy az ember bizalmatlan önmagával szemben. Tudja, hogy észre se veszi, nem is tartja hibának, és azt az ember kéri az Istentől. Van egy nagyon szép ige a 90. Zsoltárban, úgy hangzik, hogy elédbe vetetted a mi bűneinket, a vétkeinket, titkos bűneinket a te orcád világa elé. És pontosabban ehhez az igéhez kapcsolódik egy nagyon szép pár mondat Ellen White-tól, aki azt írja, hogy Isten minden pillanatban az orcája világa elé tudja vetni a mi titkos bűneinket, fogalmazhatnék így, röntgenképet tud kiállítani egy pillanat alatt a mi lelki állapotunkról, bűneinkről, és magunk által is észre nem vett titkos bűneinkről, és akkor így folytatja, de ha kérjük, akkor Isten a mi orcánk világa elé veti ezeket, és ha pedig mi megbánjuk és elrendezzük, akkor az Isten a háta mögé veti ezeket. Nem szép ez a gondolat? Ha mi kérjük, akkor a mi titkos bűneinket, a mi egész lelki állapotunkat, mindent az Isten az arcunk világa elé vet, és ha mi ezt szívből megbánjuk, és az Isten bocsánatát kérjük, akkor ő a háta mögé veti ezeket. Olyan fontos, hogy mi a hűséges és folyamatos bűnrendezést gyakoroljuk. És hogyha az Isten az arcunk világa alá vetette, akkor valami kicsit is nyugtalanít, hogy ezt valakivel szemben nem helyesen tettem. Azonnal bocsánatot kérjünk. De egyidejűleg az Istentől is, mert mindig az ég ellen is vétkezünk. És fontos, hogy addig maradjunk Isten szín előtt, míg a bűnbocsánat bizonyosságát el nem nyerjük. Ne kövessük azt a rossz gyakorlatot, hát Krisztus meghalt értünk, Isten biztosan megbocsát, tudja, hogy én sajnálom. Nem, Jézus azt mondta el a tékozló fiú példázatában, hogy el kell menni szemtől szembe az Istenhez, mint ahogy ő is azt mondta, hogy nem csak megelégedett, hogy magába azt mondta, hogy vétkeztem az ég ellen és az én atyám ellen, hanem elment, és neki akarta elmondani. És megkérdezem, hogy mi ezt gyakoroljuk, hogy úgy elmegyünk, úgy, ahogy mondja Jób, azt mondja, bárcsak elmennék az ő székéig. Hát elmegyünk az ő székéig, elmegyünk az ő jelenlétébe is, és letesszük ezeket a terheket, és szívünkből kérjük az ő bocsánatát. Ha ezt gyakoroljuk, akkor elnyerjük a tiszta lelkiismeretet. Mert a megbocsátás túláradó szeretete mindig megtisztítja a szívet. És akkor az ember abban a lelki állapotban van, hogy ha a szíve nem vádolja, ha a szívünk nem vádol, akkor bátorságunk van kérni az Istentől, bátorságunk van hozzáfolyamodni a hitnek az érintésével. És én azzal szeretném befejezni a mi igehirdetésünket, hogy nem azoknak nyílik meg a hit titka, és nem azok tudnak csupán a hit érintésével Istenhez folyamodni, akik olyan fedhetetlen, hibátlan az életük, hanem mindazok, akik tudnak teljes szívükből így imádkozni, nem a mi igazságunkban, hanem hát a nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezésünket. És bennük van rögtön az az erkölcsi magatartás, hogy tudom, mivel tartozom az Istennek, ha engem meghallgat, ha engem megsegít. És ilyenkor tud az Isten erkölcsi alapon cselekedni. Ilyenkor megnyilatkozhat a természet feletti isteni hatalom, mert az ember szíve tiszta, nem fog vele visszaélni, nem fogja a maga dicsőségére fordítani, nem fogja elbízni magát, nem, másoknak nem mutat hiteltelen képet az Istenről. Mikor az ember ilyen lelkülettel, ilyen teljes hittel, ilyen hitnek az érintésével folyamodik Istennek a segítségéért, és bárcsak ezek a pillanatok ne nagyon ritkák, hanem minél gyakoribbak legyenek az életünkben. És végezetül felolvasom János evangélium a 15. fejezetének a 7. versét. Nézzük meg, mekkora bátorítás ez is Jézus búcsúbeszédeiben hangzott el. És így olvasom János evangélium a 15. fejezetében a 7. verset. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Érezzük, mi a feltétel? Ha én bennem maradtok. Tehát erkölcsileg és minden szempontból rendezzük hűségesen a bűneinket. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, amikor komolyan vesszük az Isten ígéreteit is, azt mondja, akkor kérjetek, amit csak akartok, és egyértelmű biztosíték, meg lesz az nektek. Testvéreim, arra szeretnélek benneteket bíztatni, hogy ne nyugodjunk bele a mi tapasztalatokban, szegény hitéletünkbe, tanítványságunkba, hanem értsük meg, hogy a hitnek fokozatai vannak, és mi ne maradjunk meg az elméleti hitnek és az emberi igyekezetnek a szintjén való kereszténységben, hanem jussunk el oda, hogy eljutunk a hitnek a titkáig, a csodájáig, amire hatalmas dolgok történhetnek az Istennek a neve dicsőségére. Erre a hitre lesz nagy szükségünk a jövőben, erre a tűzben megpróbált aranyra. Ez nem, hogy nem veszti az értékét, hanem mindig érvényes Jézusnak az igéje, és hangzik a kritikus pillanatokban is, a te hited megtartott téged. Isten adja, hogy így legyen a mi életünkben is. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük a 280. ének első, 5. és 8. versszakát, tehát 280. ének első, 5. és 8. versszakát.
Thank you.
záró imádsághoz, aki teheti, hajtson térdet.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked ezt az egyszerű megfogalmazást az apostoltól, hogy a hit titka tiszta lelkiismerettel ez, amire szükségünk van. Ez az a kincs, aminek híján vagyunk. Szerető mennyei atyánk, ezeknek tükrében, amit most átgondoltunk a te ígédből, látjuk azt, hogy mi nagyon is futólagosan imádkozunk, nagyon is felületesen rendezzük a bűneinket veled. És ritka az, hogy ott maradunk a te színed előtt, míg a te szent lelked egészen nem tud átalakítani, átformálni. És különösen kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg nékünk, hogy még a legnagyobb ínségekben is kemény a szívünk, még amikor a saját életünkben vagy a te műved életében látjuk, hogy most itt isteni közbelépésre van szükség, akkor is vonakodunk attól, hogy egészen megalázkodjunk te előtted. Kérjük, hogy a szívünket tisztítsd meg, és el akarjuk nyerni a tiszta lelkiismeretet, hogy kérhessünk tőled bátorsággal és hittel. Urunk, köszönjük a te türelmedet, hogy nem mondasz le rólunk, és köszönjük, hogy a te ígéreted áll, hogy még a langyos laodíciai hívőket is te győzővé tudod tenni, és mi ebben bízunk. És Urunk, előttünk van az apostoli korszak példája, amikor olyan természetes volt ilyen mércét felállítani, hogy akik hittel és szentlélekkel teljesek. Urunk, add, hogy ilyenek legyünk mi is, ilyenné váljunk, és add, hogy mások nyomorúsága is késztessen arra, hogy mi gondoljunk arra, hogy nem kell úgy lennie, hogy csak a te életedben nyilatkoztak meg az isteni hatalomnak a csodái. Ma is megnyilatkozhatnának, ha mi gyakorolnánk a hit titkát, ha tudnánk azzal a teljes hittel folyamodni hozzád, és azzal a tiszta szívvel. Kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, és olcs belénk oldhatatlan vágyat, hogy a te igazi tanítványaid legyünk, akik a menny erejével tudnak győzni a saját életükben, és segíteni mások nyomorúságában. Jézus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.
Énekeljük a megkezdett 280. ének 10. és 11. versszakait. 10. és 11.